és egy A pontra számított kinetikai nyomaték által alkotott vektor kettős, az megegyezik. Ugye az F, mint összes külső erő, és az MA nyomaték által alkotott vektor kettőssel. Ugye a kérdés, hát azt tudjuk, hogy ezek a mennyiségek a külső erőkből számíthatók, és ugye ott vetődik fel a kérdés, hogy ezeket hogyan kell számítani. Az impulzus, ugye ez itt az ismétlés, hogy az impulzus, ugye a merev testi impulzusát úgy számoljuk ki, hogy az elemi impulzusokat a teljes tömegen integráljuk. És erre az előzőekben ugye a súlypont felhasználásával megkapták azt az összefüggést, hogy ez M-szer VS, azaz M-szer a súlypont sebessége alakban számítható ki. Ez gerjed. És akkor, ugye, hogyha a tömeg állandó, akkor az I pont, tehát az impulzus derivált, az I pont egyenlő, ugye M-szer AS alakban számítható ki, tehát ez már egy rendelkezésre álló összefüggés a korábbiak alapján. Na most nézzük, hogy ezt föltesszük. Úgy, valami. Igen, és a kinetikai nyomaték pedig ugye az impulzus derivált, vagy az elemi impulzus deriváltak nyomatékaként számítható ki. És ugye ez is egy integrál formájában kell megtenni most. Tehát a teljes tömegen integrálnunk kell egy A pontból a tetszőleges pontban mutató helyvektor keresztszorzatát a gyorsulással, ugye, ami ebben az alakban adható meg, tehát az R-RA az a helyvektor, tehát nevezhetném akár ezt egy ρA vektornak is, ami az A pontból mutat a tetszőleges pontba, és az ADM mennyiségeket ezzel kell keresztszorozni, hogy megkapjam ezeknek az elemi ADM mennyiségeknek a nyomatékát arra a pontra nézve, és ez a levezetés teljesen analóg módon végezhető el azzal, ahogy ezt az anyagi pont esetén és az anyagi pontrendszer esetén is definiálták. Ugye a végeredménye az lesz, hogy ezt egyrészt meghatározza a perdület derivált, valamint ehhez hozzá kell adni a VA kereszt I szorzatot. Tehát a levezetés az hasonlóan megy, mint az anyagi pont esetén, ezért ezt most nem ismétlem meg, pontosan ugyanazokat a formulákat kell behelyettesíteni. De ez a képlet, ez elvileg önmagában most már ismert anyagi pont és anyagi pontrendszer esetén is. Tehát azaz, a DA az kiszámítható úgy, mint az A pontra számított perdület vektor deriváltja plusz VA kereszt I. És akkor ez volt az összefüggés, amelyből, hát nem tudom, hogy pontosan hogyan magyarázta Stépán Gábor, de ugye ezen az összefüggésen akkor tudunk egyszerűsíteni, hogyha mondjuk ez a tag valamilyen oknál fogva zérus. Ugye ez két esetben ugye lehet nulla. Ugye, hogyha a VA sebesség helyére most az O pontot helyettesítem, és itt egy tartósan álló pontra kell gondolni, hogy ezt definiáltam, tehát az O pont az mindig azt fogja jelenteni, akkor ez a sebesség nulla, és csak a perdület derivált fog megmaradni a képletünkben. A másik eset, ugye amikor az I vektor, tehát az impulzus, az M-szer VS, tehát hogyha a súlypontra írom föl ezt a kinetikai nyomatékot, akkor a VS kereszt MVS szorzat is nulla lesz. Tehát ha a VA az azonosan egyenlő a VS-sel, akkor ugye ebből az következik, hogy a VS az pedig párhuzamos az I vektorral. Tehát ebben a két esetben azt mondhatom, hogy a kinetikai nyomaték vektort azt a megfelelő perdület deriváltakkal számíthatom, tehát egyszer igaz a du egyenlő pió pont összefüggés, és egyszer igaz a ds egyenlő ps pont összefüggés. Tehát akkor ugye megint fölvetődik az a kérdés, hogy jó, de hogyan számoljuk ki a ps-t és a pió-t, hogy majd ezeket deriválva származtathassuk a kinetikai nyomatéknak a képletét. Melyik az? Ez, nem ez, de ez. Tehát akkor ezek után levezették a súlypontra számított perdületet. Ugye, mert súlypontra számított perdület az elemi impulzusoknak a nyomatéka a súlypontra kiszámítva, és ezt kell összegezzük a teljes tömegen. Ugye ez a ρ kereszt VDM alakban volt meghatározható, és a levezetés ugye úgy történik, hogy a tetszőleges V-sebességet a súlypont sebességének a segítségével fejezzük ki. Na, ezt a részt már megismétlem, mert ez volt az óra végén. Tehát ez integrál a teljes tömegen, ρ kereszt, és a V helyére be kell írni, hogy az a VS plusz az omega kereszt a súlypontból a pontba mutató, a súlypontból a pontba mutató vektor szorzata, és ugye ezt a mennyiséget kell integrálni. Ez azért hasznos számunkra, mert a súlypont, mint sebesség, ugye az a tömegen belül nem változik, egy adott pillanatban a súlypont az állandó, és itt a tömegen integrálunk egy adott pillanatban. Jó, remélem, hogy elmúlik ez a zúgás. Tehát a az első szorzatból kiemelhetem a VS sebességet, és ugye ami itt marad, ezért hasznos a súlypontot használni, az a statikai nyomaték a súlypontra, ami nulla, és ehhez kell hozzáadni a ami marad, ρ kereszt, omega kereszt, ρ dm integrálnak az értékét. És hát itt láthatunk egy hármas vektorszorzatot, és ahogy ezt eddig is tapasztalták, ilyenkor általában a kifejtési tételhez folyamodunk, azt hívjuk segítségül. Tehát a kifejtési tétel értelmében ez a hármas vektorszorzat, próbálkozom, az alábbi alakba írható át, tehát szerepelni fog itt a ρ négyzet, szorozva az egységmátrixszal. Lehet, hogy ezt egy kicsit korán vezetem be így, inkább nem így írom. Tehát ρ négyzet omega, mínusz ρ skalár szorzat ρ-szor omega alakban írható fel, és ezt a mennyiséget kell akkor most a teljes tömegen integrálni. Nyilván kényelmes lenne a kifejezésből kiemelni az omega vektort, és akkor amit kapunk, az csak az anyagi pont geometriájától függő mennyiség lesz abban az esetben, hogyha a merev testnek a tömegeloszlását homogénnek tekinthetjük. És ezt a kiemelést meg is tették, tehát a ρ négyzetszer az egységmátrix mínusz a ρ transzponált szor ρ, ugye ez a diadikus szorzat, talán olyan formában írták le az előző előadáson, ezt kell integrálni a tömegen, és az omega vektor, az mint a tömegtől független, vagyis állandó vektor kiemelhető, és ezt a mennyiséget nevezték el a súlypontra számított tehetetlenségi nyomatéki mátrixnak. Jó, itt fontos megjegyezni, hogy itt ez az I betű, ez kétszer van aláhúzva, ez az egységmátrix, és nem az impulzus vektorhoz köthető mennyiség, tehát ezt mindenképpen ott ezért kétszer húzzák alá. Tehát a kérdés most már csak az, hogy ezt hogyan kell kiintegrálni, de ezzel a perdületre vonatkozó képletünk, az teta S-szer omega alakba adható meg. Tehát a súlypontra számított perdületnek ez az egyszerű végeredménye adódik. És hát ugye az a kérdés, hogy hogyan kell meghatározni ezt a mátrixot, és akkor ki fogjuk tudni számolni a perdületet, és akkor el tudjuk készíteni a perdület deriváltat is, és meg lesz a dinamika alaptételébe visszahelyettesíthető kinetikai nyomatékvektorunk abban az esetben, hogyha a dinamika alaptételét a súlypontra írjuk föl. Tehát akkor nézzük, hogy a teta S mátrix az hogyan állítható elő. Ugye a ρ vektor elemeit az a xi, eta, zeta koordináta rendszerben tudjuk felírni. Tehát a ρ az xi, eta, zeta komponensekből fölépülő vektor, azaz a ρ négyzet vektor az nem lesz más, mint a xi négyzet plusz eta négyzet plusz zeta négyzet, és ezt kell megszorozzuk az egységmátrixszal, amiből le kell vonnunk a ρ diád ρ, vagy ρ transzponált szor ρ értékét. Igen? Igen, köszönöm szépen, ezt itt elírtam. Jó. Rendben. Tehát akkor ezt kérem javítsák ki. És ezek után, ez most remélhetőleg kiderült volna, mert ugye most kell leírnom a ρ vektort, hogy az xi, eta, zeta, és ezt kell megszoroznom egy sor vektorral, ugye ami a xi, eta, zeta. És ezt az egész mennyiséget, ha kifejeztem ugye ebből a megfelelő mátrixot, akkor az itt kapott mátrix elemeit kell a tömegen integrálni. Tehát integrál a teljes tömegen, és ugye látható, hogy itt a főátlóba xi négyzet, eta négyzet, zeta négyzet elemek lesznek, amiből ugye az első főátló, tehát a bal felső sarokban lévő főátló elemből a xi négyzetet kell levonni. A 2-2-es elemből az eta négyzetet, és a 3-3-as elemből pedig a zeta négyzetet kell levonni. Tehát a főátló az úgy tölthető ki, hogy mindig a sornak megfelelő xi, eta vagy zeta négyzetet fogom kihagyni ebből az összegből. Tehát akkor először van az eta négyzet plusz zeta négyzet. A 2-2-es elem helyére ott az eta négyzet marad ki, ott a xi négyzet plusz zeta négyzet fog szerepelni, és itt a jobb alsó sarokban pedig a zeta négyzet marad ki, tehát a xi négyzet plusz eta négyzet fog szerepelni. Tehát ezzel kitöltöttük a fő átlóját ennek a mátrixnak. A további elemek is egyszerűen származtathatók, most már nem kell foglalkoznunk ezzel a taggal, és a diadikus szorzatból mindig a soroszlopnak megfelelő szorzat fog kiadódni, tehát ráadásul negatív előjellel, tehát ide írhatom, hogy ez mínusz xi éta, ide írhatom, hogy ez mínusz xi zeta, ide pedig írhatom, hogy ez mínusz éta zeta. És akkor értelemszerűen, ugye szimmetrikusan ugyanezek a tagok fognak adódni, csak fölcserélődik a sorrendje itt a szorzásnál, de az nem változtat a szimmetrián. Tehát itt lesz a mínusz éta xi, egyel alatta a mínusz zeta xi, illetve itt középen alul pedig a mínusz zeta éta. És látható, hogy ez a mátrix egy szimmetrikus mátrix. Még annyit lefelejtettem róla, hogy ezt itt a tömegen még integrálni kell. És ezzel a tehetetlenségi nyomatéki mátrix, ugye a megfelelő elemek behelyettesítésével úgy írható föl, hogy a főátlóban, tehát a szokásos jelölés szerint helyezkedni kell a teta xi, teta éta, teta zeta, és akkor ezen kívül még a mátrix többi elemei helyén, ott pedig a deviációs nyomatékok, tehát a deviációs nyomatéknak nevezett mennyiségek, tehát a mínusz d xi éta, mínusz d xi zeta, mínusz d éta zeta, és ugye ezek itt, ezek a pontok a szimmetriát jelölik most a mi esetünkben, és a D betűvel jelölt mennyiségek a deviációs tehetetlenségi nyomatékok. Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ezt a tehetetlenségi nyomatéki mátrixot legalább egy esetben, egy fontos esetben, a henger esetén kiszámítani. Tehát a következő az egy példa lesz. Tehetetlenségi nyomatéki mátrixát fogjuk meghatározni. Ugye ez nyilván meg kell rajzolni magát a hengert, és definiálni kell, hogy hogyan áll a xi, a zeta a hengerhez, mint merev testhez rögzített koordinátarendszer. Jó, tehát xi éta zeta koordinátarendszert úgy veszem föl, hogy az origója az a súlypontban legyen, és a zeta tengely pedig a hengernek a szimmetria tengelyébe esik. Ez majd látni fogjuk, hogy miért egyszerűsíti a számolást. Ugye a hengernek a sugara az R, valamint a magasságát azt a kis h-val fogom megadni. És azt állítom ugye elsőként, hogy a szimmetria viszonyok miatt nincsenek deviációs tehetetlenségi nyomatékok, azaz egy ilyen módon fölvett koordinátarendszerben a tehetetlenségi nyomatéki mátrix az diagonális alakú. Tehát a szimmetria miatt nincsenek deviációs elemek, ugye ezt könnyen be lehet látni, hogyha most kivesszük ennek a hengernek mondjuk egy szeletét az egyik átmérő mentén, és ezt itt most kicsit jelképesen megrajzolom, ugye ez lenne a xi irány, ez lenne az éta irány, és ugye a feladatom az például az, hogy nézzük a zeta-éta elemeket, tehát ugye itt is szerepel a zetászor éta. Ha ezt a deviációs nyomatékot szeretném például kiszámítani, akkor az integrálást elvégezhetem úgy is, hogy mindig egymásnak szimmetrikusan megfelelő tömegelemeket választok, és ezáltal ezek a részösszegek folyamatosan ki fogják ejteni egymást. Tehát, ha itt, és szimmetrikusan rá egy másik DM tömegelemet választok ki, ugye ez lesz itt az éta, ez pedig itt a mínusz éta távolság, tehát egy azonos zeta szint mellett, tehát amikor a zeta ugyanaz a pozitív szám, akkor egyszer mínusz étával, egyszer pedig étával szorzódik a számítások során, és ezeket a párokat összegezve könnyen belátható, hogy ilyen esetben nem lesz ilyen, tehát nem lesz deviációs nyomaték. Ezzel ugye, tehát az ilyen részösszegek az integrálás során ugye kiejtik egymást, azaz a teta s az teta xi, teta éta és teta zeta elemekből fölépülő diagonális mátrix, ami egyben azt is mutatja, hogy a xi, éta, zeta azok tehetetlenségi főtengelyek. Ez nagyban megkönnyíti ugye a számításunkat, tehát azt tudjuk, hogy szimmetrikus, tehát a 9 elem helyett eleve csak 6 elemet szeretnénk kiszámolni, amikor ezt a mátrixot meghatározzuk, de hogyha ezt a meghatározást ráadásul a főtengely koordinátarendszerbe végezhetjük el, akkor pedig a 6 integrál tovább redukálódik, és csak 3 integrállal kell számolnunk ennek a mátrixnak a meghatározásakor. Ugye, tehát a mi esetünkben most a teta xi, írjuk ki egyszer a definíciót így külön is, tehát hogy a teljes tömegen kell integrálni az éta négyzet, zeta négyzet mennyiségeket, tehát éta négyzet plusz zeta négyzet dm. A teta éta az a teljes tömegen integráljuk a xi négyzet plusz zeta négyzet mennyiséget, valamint a, mindjárt kicsit följebb húzom, a teta zeta az pedig az éta négyzet plusz xi négyzet dm alakba számítható ki. Ugye tovább egyszerűsíti a dolgot a körszimetria, ugyanis a körszimetria miatt teljesen mindegy, hogy melyik az éta tengely és melyik a xi tengely, tehát a teta étának annak biztos, hogy meg kell egyeznie a teta xi-vel a körszimetria miatt. Ezt a mennyiséget most pedig a henger esetén, ugye úgy is fölfoghatjuk, hogy a xi négyzet éta négyzet, az pedig mindig a sugár négyzetét adja. Tehát ezt átírhatom olyan alakba is, hogy ez R négyzet dm. És amit még meg lehet tenni, hogy amikor a teta xi-t számítom ki, akkor ugye az integrált két felé bonthatom, tehát számíthatom külön az integrál m éta négyzetet, és külön az integrál m zeta négyzetet is. Tehát például, amikor a teta xi-t szeretnénk kiszámítani, az integrál a teljes tömegen éta négyzet dm, ez hihetetlen, ez a kréta, plusz integrál a teljes tömegen, zeta négyzet dm. És mind a két esetben az integráláshoz különböző alakú elemi dm tömegegységeket választhatok, vagy térfogat egységeket, és feltételezem azt, hogy a testnek a sűrűsége az állandó, azaz homogén testről van szó. Tehát az első integrált azt úgy fogjuk elvégezni, hogy kiválasztok egy metszetet, ezen a metszeten bejelölöm, ugye itt van a xi tengely, itt pedig az éta tengely. És ez lesz egy DA felületelem, amit nyilvánvalóan a magassággal és a sűrűséggel kell megszorozni ahhoz, hogy egy elemi tömeget kapjak. Tehát ez a rószor h-szor dA fogja megadni nekünk a dm elemi tömeget. A másik esetben, amikor pedig a függőleges tengely mentén végzem el az integrálást, akkor pedig elemi körlapokat vagy elemi magasságú körlapokat választhatok ki, mint térfogatelemet. Ezt az elemi magasságot jelöli itt a d zeta. Ugye ezt kell megszorozni, ugye, hogy a dm elemi tömeget megkapjam, a rószor r négyzet pi, ugye ez lenne a körlap területe, szorozva d zetával. És akkor már is elvégezhetjük az első integrálunkat, legyen ez az integrál. Tehát az integrál teljes tömegen éta négyzet dm, az a átírható egy az A felület mentén történő integrálásra, ugye erre merőleges irányban a magasságunk az most állandó. Tehát a rószor H szorzat az kiemelhető, mind a két mennyiség állandó, és a teljes felületen kell akkor integráljuk az éta négyzet mennyiséget. Jó. Na, tehát ez viszont egy olyan mennyiség, amit ugye már tanultak, ugye ez a keresztmetszet másodrendű nyomatéka egy adott tengelyre. jelen esetben ugye ez a tengely, ez a xi tengely lesz. Tehát egy újabb i betű kerül a táblára, most ugye aláhúzás nélkül. Ugye ez a másodrendű nyomaték, és erre korábban ugye megtanulták, hogy az d a negyediken pi per 64 alakban számítható. Küzdök a mikrofonnal. És hát ez most csak azért, hogy a későbbiekben az itt megszokott formulákat használjuk, átírom, ugye, hogy az átmérő helyett a sugár szerepeljen az összefüggésben, ez volt megadva egyébként ott a hengernél, mint geometriai adat. Ugye akkor ezt a d az r per 2, tehát ilyen értelemben 16-tal kell osztanom a 64-et, az 4 lesz, tehát ez r a negyediken pi per 4 alakban adható meg ennek az integrálnak az eredménye, és így nem kell most ezt az integrálást végigcsinálnunk, egyszerűen fölírjuk, hogy akkor az eredmény az 1 negyed r négyzet pi szer h szor ró szor a... Hol hagytam abba? Tehát igen, tehát van a ró szor h, azt kell megszorozni, az r a negyediken pi per 4-jel, csak én már eleve ketté bontottam ezt az r a negyedikenes tagot, tehát itt lenne az r a negyediken, és tettem mindezt azért, mert ugye ez a körlap területe, ez a magasság, ez pedig a sűrűség, tehát ez így együttesen kiadja a tömeget. Tehát ennek az integrálnak a végeredménye az 1 negyed m r négyzet. Ezek után végezzük el a másik integrált, ugye a kifejezésbe, az pedig az integrál a teljes tömegen, zeta négyzet dm. Ugye itt is elkészítettük előre, hogy mi lesz a hozzátartozó tömegelem, hogy át tudjuk írni. Most ugye nem egy felület mentén, hanem egy vonal mentén, vagyis egy koordináta mentén történő integrálásra a tömegen való integrálást. Ugye itt is feltételezzük a homogenitását a tömegnek, tehát ez rószor r négyzet pi, tehát ez teljesen állandó az eta mentén, és akkor a mínusz h per 2-től a h per 2-ig kell integrálnunk a zeta négyzet mennyiséget d zeta. Ez megint egy könnyen elvégezhető integrálra vezet. Ugye ez rószor r négyzet pi szer a zeta köb per 3 a mínusz h per 2 és a h per 2 határok között. Behelyettesítve ugye azt kapjuk, hogy ez azt mondja, hogy az ott 8 lesz. Igen, tehát ugye alsó-főső határ megegyezik, tehát ez 2-ször rószor r négyzet pi-szer a h köb per 3-szor 8. És akkor itt egyszerűsíthetek a kettővel, akkor itt marad 4, és látjuk, hogy itt a h-ból is kiemelhetek egy h, tehát akkor itt maradna h-szor, tehát ezt föl lehet úgy bontani, egy h-szor h négyzet, és akkor rószor a terület szer a magasság, az megint a tömeget adja, ez itt 1 per 12, amivel itt osztok, tehát ez 1 12-ed m-szer h négyzet, amire ez az integrálás vezet, azaz a theta xi az nem lesz más, mint, ugye ezt megbeszéltük korábban, hogy ez a theta étával fog megegyezni a körszimetria miatt, és összesen ez 1 negyed m-szer r négyzet plusz 1 tizenketted mh négyzet. Jó, tehát ami most még hátra van, hogy határozzuk meg, akkor a theta zeta, tehát a zeta tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéknak az értékét is, Ugye ezt két dologból is származtathatnánk. Egyszer látszik, hogy nagy valószínűséggel az a formula, ugye ehhez a képlethez hasonlóan, majd a poláris másodrendű nyomatékra vezetne, és annak a bejegyesítésével kaphatunk végeredményt. Hát illetve ugyanúgy, ahogy a poláris másodrendű nyomatéknál is, ugye a két külön tengelyre számított másodrendű nyomaték összegét vették, itt is lehet összegezni ezt a két mennyiséget, illetve tehát a teta xi-t és a teta eta-t, tehát ennek a kettőnek az összege fogja ezt megadni, az az egyiknek a kétszerese. Ezt leírva, ez úgy fog kinézni, hogy a teta teta zeta az integrál a teljes tömegen eta négyzet dm, ugye egyszer, plusz integrál a teljes tömegen xi négyzet dm. Már korábban is fölcseréltem, tehát most is azért tartottam fölcserélve ezt a kettőt, de mindegy. És ugye ezt pedig már korábban kiszámoltuk, tehát ez nem lesz más, mint 2-ször 1 negyed mr négyzet, azaz 1 ketted mr négyzet. Tehát mindkettet, akkor ezek segítségével a henger tehetetlenségi nyomatéki mátrixa hangsúlyozom, hogy a testhez rögzített xi-ét a zeta koordináta rendszerben megadva a következő konstans mátrix, ahol ez itt 1 negyed mr négyzet plusz 1 tizenketted mh négyzet. A következő diagonál elem ugyanez, tehát 1 negyed mr négyzet plusz 1 tizenketted mh négyzet, és a teta zeta az pedig 1 ketted mr négyzet alakba számítható. A többi helyen ott mind nulla van. Tehát egyrészt a tanulság az, hogy főiránykoordinát a rendszerben kell ezt meghatározni, másrészt pedig további következtetések vonhatók le. Ugye a hengerből származtathatunk rudat, ahol a sugárt hanyagoljuk el, így módon ugyanez a mátrix alkalmas lesz nekünk mondjuk sík feladatokban arra, hogy rudakat kezeljünk, akkor egyszerűen az R helyére nullát kell helyettesíteni, és ugyanez a mátrix alkalmas lesz arra, hogy tárcsákat, gördülő kerekeket írjunk levele, illetve annak a tehetetlenségi viszonyait, ugye azzal a megfontolással, hogy ott pedig a magasságot hanyagoljuk el, tehát a H helyére kell nullát írni. És akkor, bár már csak egy percen maradt a szünetig, de még nagyon ennek a végéhez kapcsolódik egy rövid másik példa, amit szeretnék elmondani, és akkor annyival megnyújtjuk a szünetet természetesen. Tehát a második példa az cső tehetetlenségi nyomatéka a szimmetria tengelyre. Jó, tehát itt most csak egy elemet fogunk kiszámolni, nem az egész mátrixot. Ez a tanulságos része, és a cső az ugye fölfogható úgy, mint egy üreges henger, és hasonlóan, ugye, mint a szilárdságtanban a másodrendű nyomatékoknál, itt is ugye a tehetetlenségi nyomatékokat kiszámolhatom külön a teli hengerre, illetve a belső sugárral, a kivonandó hengerre, és a kettőnek az előjeles összegzésével ugye megkapom a tehetetlenségi nyomatékot. Tehát ebben az esetben ez úgy fog kinézni, hogy van a cső, itt is a súlyponti tengelyre számítok, tehát továbbra is a xi eta zeta koordináta rendszerben. Itt is a magasságot H-val fogom jelölni, és RK a külső sugár, RB pedig a belső sugár. Tehát így a tetát erre a bizonyos szimmetria tengerre számítva, tehát a teta zeta értéke, az a teta zeta külső, mínusz a teta zeta belső hengerként számítható ki. Ugye, ami úgy fog kinézni, hogy egyszer egy-ketted, és akkor most a külső hengernek a tömegét kell leírnom, tehát az MK-szor, ez a külső henger tömege, szer az RK négyzet, és ebből kell levonnom az egy-ketted M belső, M belső, jó, mondom akkor M belső, és abból jó, találom most mutat. Jó, tehát az M belső ször az R belső négyzetet. Jó. És akkor ezt fölírhatjuk más alakba is. Ugye egyszer úgy, hogy egy-ketted, és leírom a külső henger tömegét is, és a belső henger tömegét is a geometriával kifejezve úgy, hogy a tömeg homogenitását feltételezem. Tehát egyszer lesz az, hogy RK négyzet pi szer H szor ρ, szorozva az RK négyzettel, és abból kell kivonni az egy-ketted RB négyzet RK négyzet pi, igen, szor H szor ρ szor az RB négyzetet. És akkor látható, hogy ez a kifejezés összevonható olyan alakba, ezt nem hiszem el, igen, még egy kicsit. Jó, tehát akkor megpróbálok hangosabban beszélni. Jó, tehát a mindegyik kifejezésből kiemelhetem az egy-ketted rószor píszer hát, és ezt kell megszoroznom, akkor az RK a negyediken, mínusz az RB a negyediken kifejezéssel, ahol a zárójelben lévő kifejezés, ez ugye fölírható úgy, hogy az az RK négyzet mínusz az RB négyzet szorozva RK négyzet plusz RB négyzet alakban. És az az érdekes benne, ugye, hogy akkor ez lesz itt, amit itt bekeretezek, ez lesz az M cső. Tehát a csőnek a tömege, az pedig ez. Ugye ez az, amit adatként ismerünk. Tehát akkor ezzel a teta zeta cső az úgy fog kinézni, hogy egy-ketted M-szer az RK négyzet plusz az RB négyzet. Tehát azért kellett ezt most még megmutatnom, mert ezt könnyen el lehet rontani. Tehát, hogyha ide a cső tömegét írom, akkor itt a sugarak négyzet összege szerepel, és nem egy kivonás. Akkor folytassuk onnan, hogy a súlypontra számított perdület a tehetetlenségi nyomatéki mátrixszal most már rendelkezésünkre áll. Lehet, hogy mégis följebb kell ezt egy kicsit tenni. Jó, talán. Oké. És akkor most a következőkben meg fogjuk nézni, hogy a súlypontra számított perdület segítségével hogyan fejezhetjük ki egy tetszőleges pontra számított perdület értékét. Majd, hogyha tudjuk egy tetszőleges pontra, hogy hogyan kell a perdület értékét kiszámítani, akkor kiszámítjuk egy álló pontra is. Tehát meg lesz mind a PS, mind a PO értéke, amit elkezdtünk keresni. Tehát a perdület átszámítása ugye nyilván elindulunk a definíciós összefüggésből, tehát hogy a PA az az elemi impulzusoknak a nyomatéka, tehát az R minusz az RA volt az a helyvektorunk, ami az A pontból egy adott pontba mutat, és ezt kell vektoriálisan megszorozni az elemi impulzussal, és integrálni a teljes tömegen. És itt felhasználhatjuk azt, ugye, hogy az R minusz az RA, tehát az A pontból a tetszőleges pontba mutató helyvektor, az fölírható úgy is, mint az A pontból a súlypontba mutató vektor, és a súlypontból a tetszőleges pontba mutató vektor összege. Tehát ez lesz az RAS plusz ρ. Tehát, hogyha ebbe az alakba írjuk föl, akkor látható, hogy ez az integrál, ez egyszerűen két integrálra bontható. Az egyik integrál lesz belőle az, hogy az RAS kereszt, ugye az RAS vektor az a tömegen változatlan, tehát integrál M VDM, és a második kifejezés, a ρ kereszt VDM, az pedig nem más, ugye mint a súlypontra számított perdület, hogyha kiintegráljuk, tehát plusz PS. Tehát ezzel egy olyan alakú összefüggéshez jutunk, hogy a PA-t azt a súlyponti perdület segítségével úgy tudjuk meghatározni, hogy hozzá kell adnunk az RAS kereszt ezt a mennyiséget, ugye ez pedig ugye az elemi impulzusoknak az összege a tömegen, vagyis az impulzus. Tehát nagyon gyorsan ez a jól használható formulához jutunk. És akkor ennek a segítségével az állópontra számított perdületet is kifejezhetjük. Azaz a PO, az nem más, mint a súlyponti perdület plusz az ROS kereszt I, ami PS plusz ROS kereszt M-szer, és akkor a VS helyére beírom a sebességre, tehát mintha a VS sebességet az O ponti sebességgel fejezném ki, tehát a VO plusz omega kereszt ROS kifejezést. És akkor ugye az O pontról kikötöttük, hogy álló pont, tehát ez a tag itt, ez nulla, tehát amiatt, hogy az O az álló pont, és akkor ez az összefüggés, ez a továbbiakban úgy írható, hogy PS plusz az M-et kiemelem, és marad az ROS kereszt, omega kereszt ROS. És hogyha egy kicsit visszább néznek a füzetükbe, akkor ugyanilyen tag volt az, amit a teta matrix számításánál integráltunk. Tehát ugye ott egy olyan szerepelt, hogy ρ kereszt, omega kereszt, ρ dm, és ezt a mennyiséget kellett integrálni, és az adta meg számunkra a tehetetlenségi nyomatéki mátrixot. Na most itt az integrálást azt ugye nem kell elvégezni, itt van egy konstans m szorzó, de ez formailag pontosan ugyanolyan alakú tehetetlenségi nyomatéki mátrixot határoz meg, amelyet illetve hát nem a tehetetlenségi nyomatéki mátrixot, hanem azt még megszorozva a szögsebességgel. Tehát ezt a mennyiséget, ezt föl lehet úgy írni, hogy egy teta OS mátrixot definiálunk, és azt szorozzuk az omega vektorral. És akkor így módon, ugye mivel a PS az teta S szer omega, ezért ezt a két tagot leírom, hogy teta S plusz teta OS, omega, tehát ilyen alakú összefüggéshez jutok, ahol ezt az összeget nevezzük az O pontra számított tehetetlenségi nyomatéki mátrixra. És ennek az elemeit viszonylag könnyű meghatározni, tehát hogy ha az ROS vektort, azt, ugye ez az O pontból a súlypontba mutató vektor, ennek a komponensei legyenek a xi s, eta s és zeta s elemek, akkor teljesen hasonlóan kell föltölteni ezt a mátrixot, mint a tehetetlenségi, mint az előbb a súlypontra számított tehetetlenségi nyomatéknak a mátrixát, tehát formailag hasonló, a teta os az egyenlő lesz a tömegszer, és akkor ide kell írni az eta s négyzet plusz zeta s négyzetet. Itt az eta négyzet maradt ki, tehát ide kell írni a xi s négyzet plusz zeta s négyzetet, valamint a főátlóba alulra kell írni a, itt a xi s négyzet plusz eta s négyzetet. És akkor a többi elem helyére is jönnek a deviációs nyomatékok, tehát mínusz a xi s szer az eta s, mínusz a xi s szer a zeta s, és akkor még egy elemet nem adtunk meg, az a mínusz eta s szer zeta s, és akkor ez a mátrix is szimmetrikus. Tehát, hogyha így definiálom az O pontra számított tehetetlenségi nyomatéki mátrixot, akkor a súlyponti tehetetlenségi nyomatéki mátrix ismeretében, valamint a geometria ismeretében át tudom számítani ezt a tehetetlenségi nyomatéki mátrixot egy másik pontra, és ha ez a pont állópont, abban az esetben ugye a perdület az fölírható úgy, hogy szintén egy teta ószor omega, tehát az előzővel teljesen megegyező, formailag megegyező alakban. Tehát ebből a PO az teta ószor omega alakú. Ugye hasonlóan, ugye volt a PS, az teta S-szer omega alakú. Akkor a következő lépés az az, hogy ebből határozzuk meg a perdület derivált értékét. Tehát először a súlypontra fogom elvégezni, tehát a PS pont, ugye ez egy szorzat függvény, tehát akkor a deriválási szabály szerint ez teta S-szer omega pont plusz teta S pont szor omega alakba írható fel. És akkor hát itt jön egy magyarázat, ugye ez nyilvánvaló, hogy a szögsebességnek az időszerinti deriváltja helyére beírhatom, hogy ez a szöggyorsulás. Az a kérdés, hogy ezt hogyan számítsuk, és hát most időhiányában azt kérem, hogy azt fogadják el, hogy ez a mátrix is tekinthető úgy, mint egy állandó mennyiség. Ugye azt beszéltünk róla, hogy ez a testtel együtt forgó koordinátarendszerben, ez a mátrix, ez kitölthető, és ennek az elemei nem változnak, változatlanok. Tehát ilyen értelemben ez, erre is lehet úgy nézni, mint egy konstans vektorokból felépülő mátrixra, tehát egy ilyen konstans mátrixnak, ahogy elfordul, az időszerinti deriváltját szintén az omega kereszt alakú formulával lehet kiszámolni. Tehát a teta s pont az nem lesz más, mint az omega kereszt teta s, mert a teta s az együtt forog a testtel, és állandó nagyságú. Jó? Tehát egy kicsit részletesebben is ki lehetne írni. Ugye maga a perdület az föl lehetne úgy írni, hogyha fölbontanám ezt oszlopvektorokra, a teta matrixot, akkor az első oszlop szorozva az omegának az első elemével, plusz a második oszlop szorozva az omega második elemével, tehát így vektorok összegeként is előállítható lenne a perdület, és azon vektorokon kéne elvégezni ezt a deriválást, és akkor belátható lenne, amit én itt most egy kicsit gyorsabban mutattam meg. Tehát ebből viszont ugye az következik, hogy a PS pont az egyszer teta S-szer epsilon plusz omega kereszt, ugye omega kereszt teta S-szer omega szerepel itt, tehát omega kereszt PS alakba határozható meg. És hasonlóan, ugye megmutatható, ugye teljesen hasonló formula írja le az O pontra számított perdületet. Egy dologról nem szabad megfeledkezni, hogy az O pontra számított perdület képlete, ugye az eredetileg így néz ki, és itt szerepel benne ez a VO sebesség, amit itt kinulláztunk. Tehát ez a képlet, ugye ez akkor igaz, hogyha az O pontnak nulla a sebessége, de amikor ezt deriválom, és mondjuk ezt az összefüggést szeretném deriválni, akkor az attól, hogy egy pontnak nulla a sebessége, még nem biztos, ugye, hogy a gyorsulása is nulla. Ugye, hogyha így lenne, akkor soha semmi nem tudna elindulni. Tehát abban az esetben, hogyha az O pont az egy tartósan álló pont, tehát egy nyugalomban lévő pont, akkor az álló pontra is hasonló alakban lehet fölírni. Tehát, hogyha O, ugye, tartósan álló pont, akkor a PO pont az egyenlő teta O-szor epsilon plusz omega kereszt PO. És ezzel gyakorlatilag ugye a dinamika alaptételének a bal oldalait már mindenhol fölírtuk. Tehát térjünk vissza az erejéhez. Tehát a dinamika alaptétele ugye súlypontra úgy fog kinézni, hogy I, ugye a DS helyére írhatom azt, hogy PS pont, bocsánat, I pont, az egyenlő súlypontra F és MS a súlypontra, ahol a PS pont számítása az úgy néz ki, hogy teta S szer epsilon plusz omega kereszt PS. Rendben. Aztán tehát tartósan álló pontra ugye ugyanez az összefüggés formailag azonos, tehát az I pont a PO pont az O pontra az egyenlő az F MO az O pontra, ahol a PO pont az teta O szor epsilon plusz omega kereszt PO alakban határozható meg. Annyival kell kiegészítenünk, hogy ebben az esetben ugye a teta O-t azt úgy számíthatjuk ki, hogy a súlyponti tehetetlenségi nyomatéki mátrixhoz hozzáadjuk a teta OS mátrixot, ugye gyakorlatilag ez egy térbeli Steiner tételnek felel meg itt most a mi esetünkben. Tehát erre úgy is fogunk hivatkozni majd, hogy a Steiner tételt használjuk. És akkor ezen kívül föl lehet írni állópontra is álló általános pontra. Ez igazából nem ajánlott, de azért fölírom a megfelelő összefüggéseket. Ugye ebben az esetben azt írjuk, hogy az I pont DA, ugye itt most nem tudjuk, hogy az a perdület, illetve a perdület derivált az bizonyosan nem egyenlő a DA-val, ebből indultunk ki az óra elején. Egy A pontra az egyenlő F MA az A pontra. És itt a DA kinetikai nyomaték, ugye az a perdület derivált I és a VA kereszt I összegeként határozható meg. A perdület az pedig ugye a súlyponti perdület segítségével, ugye a meghatározott átszámítási formulánkkal számítható, tehát plusz az RAS kereszt I. És akkor még szükség van emellett ugye a PS egyenlő teta S szer omega összefüggésre is. Tehát ahhoz, hogy ezt a képletet tudjuk alkalmazni, ezekre az összefüggésekre szükség van, illetve ezekből is levezethető egy hasonló összefüggés, mint itt a perdület deriváltakra, csak a DA-ra, viszont az egy harmadik taggal ki fog egészülni. Tehát ez a levezetés röviden a következő. Tehát ugye határozzuk meg először a PA pontot, hogy az mi lenne. Ugye az a PS pont plusz, ugye ennek a kifejezésnek az idő szerinti deriváltja, tehát D per DT R A S kereszt, és akkor az I helyére egyből beírom, hogy az az MVS. És a PS pont az rendben van, azt ki tudnánk most már számítani. Nézzük meg, hogy ez a derivált, ez hogyan számítható. Ugye a D per DT R A S kereszt M VS. Helyére ugye beírhatjuk, tehát emlékszünk arra is, hogy az R A plusz az R AS az adja számunkra az RS helyvektor, tehát megpróbálom visszavinni a képletbe a súlypont, a súlypontot, visszahelyettesíteni, akkor ennek a segítségével egyszer írható lesz az, hogy amikor az RAS helyére ugye behelyettesítem azt, hogy az az RS minusz az RA, akkor az RS-nek az időszerinti deriváltja meg fogja adni ugye számunkra a VS sebességet, tehát egyszer kapunk egy olyan tagot, hogy VS kereszt MVS, ugye ez az első visszahelyettesítésnél, ugye ami nyilvánvalóan ugye a VS az a VS-sel párhuzamos, tehát az nulla lesz. Aztán ugye még továbbra is, amikor az RAS helyére beírom ezt a kifejezést, és az első tagja szerint deriválok a szorzatnak, akkor most kell az RA ponttal számolni, tehát lesz itt egy olyan, hogy mínusz VA kereszt, ugye az M VS, ez pedig ugye nem más, mint a VA kereszt I, és akkor most jöhet a második deriváltja ennek a szorzatnak, vagy a második tagja a deriváltjának, tehát az RAS kereszt M-szer VS pont, ugye ami plusz RAS kereszt M-szer AS lesz. És ha mindez megvan, akkor a DA DA-ra azt kapom, hogy az a PS pont plusz, igen, plusz az RAS kereszt M-szer AS. Jó, tehát itt egyszer megjelenik minusszal a VA kereszt I, ugye ezt hozzá kéne, tehát ez a PA-ban megjelenő mennyiség, viszont a PA pont, bocsánat, a PA pontban, viszont ahhoz hozzá kéne adni a VA kereszt I, tehát itt ejti ki egymást, tehát ez a tag, és ez a tag fogja kiejteni egymást, tehát a DA-ra a PS pont plusz RAS kereszt M-szer AS-et kapjuk, ami ugye a továbbiakban úgy írható, hogy teta S szer epsilon plusz omega kereszt PS plusz RAS kereszt M-szer, és akkor ha egy A pontra jellemző gyorsulás segítségével szeretnénk ezt fölírni, akkor írhatjuk, hogy ez az AA plusz ugye az epsilon kereszt az RAS plusz omega kereszt RAS. Tehát nem csináltam más, csak visszaírtam a gyorsulás, a súlyponti gyorsulás helyére egy másik gyorsulás összefüggést, és ezzel a képletünk úgy néz ki egyenlőre, hogy teta S szer epsilon plusz omega kereszt PS plusz az RAS kereszt M szer AA. Ugye ezzel nem tudok mit csinálni, ez a tag itt megjelenik. Emellett megjelenik még a plusz M szer RAS kereszt epsilon kereszt RAS. Ugye ez megint egy olyan kifejezés, amivel már amivel már találkoztunk. Ugye a teta képletében ez úgy szerepelt, hogy ρ kereszt omega ρ. Tehát ez megint egy tehetetlenségi nyomatéki mennyiség lesz. Ugye föl lehet benne fedezni, hogy ami itt van, ez a teta AS szer az epsilon. Tehát már látszik, hogy ezt a teta A egyszer epsilont és a teta egyszer epsilont össze lehet majd vonni egy teta A szor epsilon tagba. És akkor ezen kívül marad még egy olyan tag itt, hogy az RAS, az RAS kereszt, omega kereszt RAS. És akkor még itt egy zárójel van pluszban. Jó, tehát erről pedig a kifejtési tétel segítségével be lehet látni, hogy ez most ebben az esetben ez ugyanaz, tehát hogy a itt egy szorzat valahol lemaradt, egy M, írjunk egy M-et a végére, ugye azt elhagytam. Tehát erre be lehet látni, hogy az ugyanaz, mint az omega kereszt RAS kereszt omega kereszt RAS. Tehát ezt most nem részletezem, de minden esetre az látszani fog ebből, hogyha ezt belátják. Tehát egyszerűen ki kell írni egyszer a kifejtési tételt ebbe a formába, egyszer fölírják erre a formára, és a két eredmény ugyanaz lesz. És akkor ez könnyen belátható, hogy ez tényleg megegyezik. Én magam is így csináltam. És akkor erről pedig megint itt van egy R kereszt omega kereszt R, tehát ez nem lesz más, mint a teta A S szer az omega. És így módon a DA az fölírható úgy, hogy egyszer fölírjuk azt, hogy a teta S plusz teta AS szer epsilon, ugye ez nem lesz más, mint a teta A, plusz van az omega kereszt, és akkor a PS az teta S szer omega, és van még nekünk omega kereszt teta AS szer omegánk is, Ugye ez a kifejezés itt pedig a teta A megint, plusz R A S kereszt M-szer A A. Tehát ezzel a DA az teta A szor epsilon plusz omega kereszt teta A szor omega plusz R A S kereszt M-szer A A. Jó, tehát ebben az esetben ez a DA vektor, amit ebbe a dinamika alaptételébe vissza kellene írni, ugye komplikálja a helyzetet az, hogy itt megjelenik ez a harmadik tag, továbbá a mikrofon is komplikálja a helyzetet, de amit még szeretnék megjegyezni, hogy erre a tagra viszont nem mondhatjuk azt, hogy ez az A pontra számított perdület, tehát azt mindenképpen ilyen formába kell itt megjeleníteni. És akkor ez még azt is jelenti, hogy ha a póluspontra számolunk, tehát sebességpólus esetén, ami ugye egy állópont, de nem tartósan állópont, tehát hogyha az A az a P pont, akkor a DP az egyenlő teta P szer epsilon plusz omega kereszt teta P szer omega, ami egyébként ebben az esetben ez a perdület, tehát ténylegesen a perdületet adja, korábbi összefüggésekből ez következik, plusz az RPS kereszt M-szer AP. És ez az, ami általában nem nulla. Jó? Tehát egy nagyon egyszerű példaként lehet rá említeni, hogyha van egy gördülő korongunk, akkor itt a súlypont, ugye itt arra póluspont, és ebben az esetben ugye az AP vektor, tehát a póluspont gyorsulása, az pont a súlypont felé mutat, tehát ebben az esetben az RPS, az párhuzamos az AP-vel, tehát ebben az esetben az RPS kereszt M-szer AP az valóban ki fog esni. De másik esetben, mondjuk, hogyha egy félhenger gördül, akkor a póluspont itt helyezkedik el, a súlypont valahol máshol van, a póluspont gyorsulása az továbbra is, ugye kinematikailag ugyanúgy kell meghatározni, mint ebben az esetben. Tehát az továbbra is ez a fölfele mutató vektor, viszont az RPS vektor és az AP keresztszorzata továbbiakban nem nulla. Tehát az RPS kereszt M-szer AP ebben az esetben viszont nem egyenlő null vektor. Tehát nagyon óvatosan kell bánni ezzel, gyakran szokták azt feltételezni egy gördülésnél, ja persze írjuk fel a póluspontra, arra mindig lehet, kivétel akkor, hogyha a test az adott esetben ugye más geometriájú, mint amilyennek gondolják, vagy adott esetben lehet a test olyan inhomogén tömegeloszlású is, hogy a súlypont az máshol van, tehát ez nem alkalmazható így. És akkor most még, amire a maradék 10 percben gyorsan ki kell térni, az az lesz, hogyha megvan a dinamika alaptétele, akkor innentől kezdve az összes tétel az hasonlóan származtatható, mint korábban. Tehát ezt keresem, hogy hol hagytam itt ezt abba. Igen, itt. Tehát a dinamika alaptételének felhasználásával. Hasonlóan, mint az anyagi pont esetén, származtathatók az impulzustétel a perdülettétel. Jó, tehát pontosan ugyanaz, csak most már tudjuk, hogy hogyan kell kiszámítani a benne szereplő kinetikai nyomatékot, illetve a benne szereplő impulzust. És emellett még ide kéne húzzak egy ilyen kis szaggatott vonalat, mert ugye az a dinamika alaptételének származ, tehát hogy abból nem közvetlenül valahogy származtatható, de ugye a... De, abból, jó. Akkor nem húzok kis vonalat. A teljesítménytétel és a munkatétel. Jó, azért akadtam meg itt egy pillanatra, mert végig gondoltam azt, hogy ez ugye a kinetikus energiára van szükség. Tehát közvetlenül még az eddigiekből direkt nem, most még azt kell megnéznünk röviden, hogy a kinetikus energia hogyan számítható ki egy merev test esetén. Tehát ehhez szükség van a kinetikus energia képletére. Rendben. És tehát ezt is célszerűen súlypontra vagy állópontra írhatjuk föl. Ez a, meg lehet csinálni általános pontra is, de itt aztán végképp nem nagyon látszik az értelme. Tehát súlypontra. Ugye kiindulunk a definícióból, ugye egy anyagi pont esetén, ugye az 1/2 m-szer v négyzet, csak itt most ezt elemi tömegekkel írjuk föl, és integráljuk a teljes tömegen. Oké, és akkor megint csak ahhoz a levezetéshez folyamodunk, hogy egy tetszőleges pontsebességét kifejezzük a súlypont sebességéből fölírva. Ugye az úgy fog kinézni akkor, hogy itt van az 1/2, és akkor Vs plusz omega kereszt ρ dm alakba írhatjuk, ahol ugye a zárójelben lévő kifejezést kell a négyzetre emelni. A négyzetre emelést elvégezve, ugye az 1/2 integrál teljes tömegen Vs négyzet dm lesz egyszer. Nem tudom, hogy miért nem emeltem ki a Vs-t is, tehát ez is állandó itt. Tehát az 1/2 m-szer Vs négyzet lesz ennek a tagnak az értéke. Plusz az 1/2 integrál a teljes tömegen. Most jön a kétszeres szorzat. Ugye ez úgy fog kinézni, hogy 2-ször Vs-szer omega kereszt ρ dm plusz 1/2 integrál a teljes tömegen omega kereszt ρ négyzet dm. És akkor ezt írhatjuk tovább. Tehát ez egyszer úgy fog kinézni, hogy 1/2 m-szer a Vs négyzet. És akkor nézzük meg a második tagot. Ugye a Vs is állandó a tömegen, az omega vektor is, tehát ez átírható olyan alakba, hogy Vs szorozva, nagy zárójelbe, omega kereszt integrál teljes tömegen a ρ dm, amiről viszont itt tudjuk, hogy ez a statikai nyomaték a súlypontra, tehát zérus, tehát ezzel a taggal nem kell számolni, és marad az 1/2 integrál a teljes tömegen omega kereszt ró szor omega kereszt ró dm. És akkor hát ez az az összefüggés, ugye, ami még egy kicsit tovább alakíthat, ugye a vegyes szorzatra vonatkozó összefüggéssel. Tehát ez a mennyiség, ez kezelhető úgy, mint egy vektor. Annak a skaláris szorzata egymással keresztszorzásban lévő vektorokkal. Tehát ez egy vegyes szorzatként fölfogható. És ugye a vegyes szorzat szerint ez átírható olyan alakba, hogy omega-szor skalárisan ró kereszt omega kereszt ró. Így. Tehát az a fenti összefüggés, tehát ez ebbe az összefüggésbe írható át. Tehát itt a vegyes szorzata vonatkozó azonosságot, hogyha megnézik, akkor ebbe a formába írható át az összefüggés, amiből ugye itt megint láthatjuk, hogy ez itt nem más, hogy ugye, hogyha ezt a mennyiséget még a tömegen integráljuk, akkor ez megint a teta s lesz. Teta s szer omega. Azaz, ez 1/2 m-szer vs négyzet, plusz 1/2-szer, ezt az omegát ezt kiemelem, tehát omega skalárszorzat integrál teljes tömegen, ró kereszt, omega kereszt, ró dm, és ez, ami itt van, ez az integrál, ez pedig a teta s-szer omega volt. Tehát mindezt összevetve, ugye a kinetikus energia akkor úgy fog kinézni, hogy 1/2 m-szer a vs négyzet, plusz az 1/2 omega transzponátszor teta s-szer omega. Jó, tehát itt a skalárszorzatot ezzel a transzponát jellel jelöltem most. Tehát a kinetikus energiának a súlypontra kifejezett összefüggése az így néz ki. Nem? Fel. Ez is egy picit még fel. És ugyanez pillanatnyilag álló pontra, tehát azt írom, hogy álló pontra, elég, ha pillanatnyilag áll, áll. Ugye abból az következik, hogy póluspont is jó. Ugye ez az összefüggés, ez olyan alakba írható föl, hogy a kinetikus energia az egyenlő 1/2 integrál a teljes tömegen, és akkor most a VS helyére írjuk be azt, hogy az VO plusz omega kereszt ROS, ugye ez lenne itt a VS, plusz omega kereszt ró, és ez a négyzeten. Tehát az előző összefüggést írtam csak le, csak a VS helyére beírtam most egy további sebességek közötti átszámítási összefüggést, és akkor ehhez ugye tehát az omega és az ROS is teljesen független a tömegtől, vagyis állandó. A tömegen vett integrálás mentén, tehát leírhatom, hogy 1/2 m-szer omega kereszt ROS a négyzeten, és leírhatom azt, hogy ugye ezt a szorzatot most ki is hagyom, tehát ez ugyanúgy nulla, és ugye le lehet írni azt, hogy plusz integrál a teljes tömegen, ugye az 1